hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, a következő 20 percben pedig a hazai nyári víziturizmus fejlesztéseivel és lehetőségeivel ismerkedhetünk meg. A részletekről Buza Sándor kérdezte vendégét.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A közelmúltban ért véget egy több évig tartó összehangolt vízi turisztikai fejlesztési program, amelynek eredményeként a szakemberek reményei szerint megint többen ülnek kajakba, kenuba, a Bodrogtól a Körösökön át a Balatonig. Hát mikor beszélgessünk erről, ha nem most? A vendégem a stúdióban Ipacs László, a Sportrendszer Nonprofit Kft. Szakmai referense. Szervusz László, köszönöm, hogy itt vagy.
Jó napot kívánok, szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Elég bőséges összefoglaló cikk jelent meg a tetolladból, és amikor én azt elolvastam, akkor azt mondtam, ennek felesem tréfáról mindenképpen kell beszélni. Kezdeném azzal, hogy ugye az elmúlt 4-5-6 évben azért én is szoktam a víziturizmussal valamilyen szinten foglalkozni, de folyamatosan azt láttuk, és arról adhattunk hírt, hogy ez is új lesz, itt is fejlesztenek, ott is fejlesztenek. Én azt gondolom, hogy ami most történt víziturizmus ürügyén Magyarországon az elmúlt 4-5 évben, erre egyrészt eddig még nem volt példa. Mi adhatta a lehetőségét, hogy most akkor ilyen nagy bum van?
Igen, hát elsősorban ugye az anyagi hátteret az Európai Uniós források adták. Ugye az elmúlt 7 éves ciklus keretében nagyságrendileg 5 milliárd forintban lehetett fejleszteni a különböző szegmensekbe. Itt többféle hozzáállás is volt, tehát voltak a területi operatív programok, ahol inkább önkormányzatok pályáztak helyi fejlesztésekre. Volt, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség kapott kiemelt lehetőséget, hogy hálózatokban gondolkodva vízitúra útvonalakat fejleszem, és hát az Aktív Magyarország is ebben a programban vett részt több különböző fejlesztéssel.
De akkor lehet azt mondani, hogy ez a 24. órában érkező injekció volt, amivel ezt az egészet meg lehetett valósítani. Mondom ezt csak azért, mert azért Magyarország vizei nagyon alkalmasak arra, hogy a szabadidő aktív eltöltése szóljon. Itt a felvezetőben mondtam is, a Bodrogon át a Körösökig, vagy ott van a Balaton, a Tiszató, néha egy kicsit a Fertőtó, tehát ezért nagyon szépen el vagyunk látva. Ehhez képest én azt gondolom, hogy eléggé elmaradott volt ez a fajta struktúra, ami ezt a vízisport kiszolgálást jelentette.
Igen, ez így van. Ennek részben persze vannak teljesen objektív okai is, tehát nagyon sok szolgáltató ott van a vízparton, na most az, akinek az árvíz elmossa az infrastruktúráját, az meggondolja, hogy érdemes-e neki ide beruházni és fejleszteni, mert ugye nem tudja, hogy mi lesz majd jövőre vagy jövő után, tehát volt egy ilyen része, és ugyanakkor a szolgáltatók is a 90-es években hát csak találgattak, hogy esetleg a fesztiválok vitték el az egyetemi turistákat, akik egy ilyen fő gerincét adták a víziturisztikai célcsoportnak, célközönségnek. De minden esetre, ahogy mondod, tehát ha például megnézzük a sport vonatkozásában, tehát az, hogy Magyarország kajakkenú nagyhatalom.
Eszembe se jutott például, igen.
és ha végignézzük az olimpiai és világbajnokokat, akkor Győrtől Paksig, Szolnok, Szeged, tehát szinte nincs olyan nagyvárosunk vízparti, ahonnan ne jött volna egy nagy sporttal. Tehát igen, nekünk erre vannak adottságaink, és ezt kell kihasználni.
Hol történtek a legnagyobb fejlesztések? A teljesség igénye nélkül, csak tényleg egy-két olyan pontot, ha kiragadsz, ahol valóban látványos és nagyon újszerű dolgok történtek.
Az egyik ilyen fejlesztés Tokajban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség egy komplett vízitelepet fejlesztett. Nyilván itt ebbe benne van a versenysport és a turizmusnak az egymás melletti kiszolgálása. De hát ez tényleg nehéz feladat. A Bodrogon Sárospatak részvételével konzorciumban valósult meg egy nagyon klassz fejlesztés.
A bodrogi rész, ugye ott a Tisza és a bodrogi rész, az amúgy is egy emblematikus nagy túrázó része azoknak, akik a vízi túrázásokat szeretik.
Abszolút, ugye a Bodrogzug az egy nagyon ismert és nagyon látványos és élménydús helyszín, ugyanakkor a Bodrog az a leglassabb, legnyugodtabb folyású folyónk, tehát oda lehet bátran családoknak is, kezdőknek is menni, mert nem lesz különösebb probléma.
Akkor, amikor egy ilyen fejlesztésről gondolkodtatok ti, vagy gondolkodtak az önkormányzatok, akkor kihívta a táncba a másikat? Tehát inkább megkeresés érkezett a programról halva az önkormányzatok részéről, és azt mondták, hogy itt van a lehetőségünk, itt voltak nyomokban még kis táborok, meg helyek, de azokat milyen jó lenne, hogyha egy kicsit föl lehetne újítani, vagy ti egy más szempontból és más rendszerek alapján jelöltetek ki gombos tűkkel a magyar vizek mellett olyan helyeket, amiket érdemesnek tartottatok arra, hogy fejlődjenek.
Hát ugye ez pályázatonként függött, tehát többféle pályázati konstrukcióban voltak lehetőségek. Most a területi operatív programokban ott elsősorban az önkormányzatok abban tudtak gondolkodni, hogy ők hogyan tudnak munkahelyeket teremteni, hogyan tudják a helyi megélhetést fejleszteni, tehát hogy itt a turizmusban, és akkor ahol volt víz, ott a víziturizmusban tudtak gondolkodni. Itt ők keresték, vagy kereshették meg a Magyar Kajakkenu Szövetséget, mint szakmai partnert.
És ez fordítva is történhetett, amikor ti kerestetek meg olyan önkormányzatokat, amiben láttatok lehetőséget, hogy fejlődjön.
Igen, fordítva pedig, ahol mondjuk a Magyar Kajakkenu Szövetség kapott kiemelt, nagyobb összegű forrás lehetőséget, akkor ő olyan szegmensekben gondolkodott, mint Felső Tisza, Alsó Tisza, Felső Duna, Alsó Duna, és akkor itt nyilván így talált egymásra a két partner.
Persze, nem kérem, hogy név szerint mondd el, de mennyien hódolnak a vízi aktív kikapcsolódásnak ma Magyarországon?
Hát kevés kutatás van erre, meg elemzés. Igazából azt látjuk, hogy ugyan a hagyományos vízi turizmus, tehát hogy beülök A pontban egy hajóba, és akkor 2-3-4 napig megyünk egy irányba, evezünk.
Hát, ahova egyébként gyerekek és iskolai csoportokat visznek. Tehát
így
ez
van,
működik.
Igen.
Működött ezelőtt 20 évvel
igen.
Is.
Igen, de emellett talán ami, ahol jobban érzékelhető a változás, vagy a trend, hogy különböző helyszíneken a vízi programot, mint egy kiegészítő programot válasszák. Tehát, hogyha most megint Sárospatak jut az eszembe, mert ott komolyabban is bevonultam a munkába, tehát, hogyha valaki elmegy Sárospatakra, vagy a környékre 2-3 napra, és megnézi a Megyerhegyi tengerszemet, meg a várost, de emellé mondjuk vízi programot is tud választani, akár 1-2 órásat, vagy félnaposat, és ezek inkább egyre jellemzőbbek.
Mennyire népszerűek ma is még a vízi vándortáborok? Nem tudom, így hívják-e őket, de ugye vándortáborok vannak, egyik a gyalogos, a másik pedig a vízi vándortábor. Nekem sajnos soha nem volt alkalmam vízi vándortáborba elmenni, mindig úgy vágytam volna rá, hogy beülök egy kajakba vagy egy kenuba, és akkor szépen csorgunk le a Bodrogon, de más jellegű táborban természetesen voltam. De azt tudom, hogy azért csapatokba járják a gyerekek tanárkísérővel, edzőkísérővel ezeket a helyeket.
Igen, ez egy viszonylag új program egyébként, ez 2017-ben indult, az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ szervezésében és innovációjában, amiben a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai partnerként vesz részt. Itt most már azt lehet mondani, hogy 17 óta, azt hiszem, hogy ez a 6. év talán akkor így, ami kezdődik szezon, itt most már 20 000 diák vett részt ezekben a programokban, évről évre nő a túraútvonalaknak a száma, tehát ilyen 2-3 túraútvonallal indult ez 17-ben, most idén 10 vagy 11 ilyen túraútvonal lesz. Ehhez a pedagógusok is részt kell, hogy vegyenek egy ilyen képzésben, úgyhogy most már eddig ebből a 6 év alatt 700 pedagógus kapott egy ilyen 3 napos képzést.
Vízijártasságit.
Így van, vízijártasságit.
Utána a gyerekek is megkapják a vízijártasságit. Még egy gondolat erejéig visszacsatolnék itt az önkormányzatok történő közös fejlesztésre. De azért ugye a térképre ránézünk, meg általában a világ is így néz ki, a térképek, hogy nagyon sok folyó folyik a határokon. Tehát biztos, hogy amikor a fejlesztések szóba kerültek, akkor jöttek olyan pillanatok, vagy olyan megoldandó feladatok, amikor le kellett ülni a szomszédos ország megfelelő intézmény vezetőjével, vagy szakemberekkel, és úgy kellett kialakítani, vagy kigondolni valamit. Erre is volt példa az elmúlt időszakban?
Természetesen volt. Ugye, ahogy mondtam, nagyon sok mindent befolyásolnak a pályázati lehetőségek. Ez az interreges pályázati felhívások, amelyek kifejezetten a határmenti országok együttműködését támogatják. Erre például nagyon jó példa volt az IPOI mentén. Egy kettős célt szolgált ez a projekt. Egyrészt az, hogy az IPOI maga, mint vízituristikai célpont eddig igazából csak a legalsó szakasza volt ismert.
Járható, vagy bejárt.
Vagy, de a projekt kapcsán, ahol az IPOI tájterletfejlesztési társulás és magyarországi önkormányzatok és vállalkozók 5 darab szlovákiai önkormányzattal alkottak egy projektet, és gyakorlatilag IPOI Tarnóctól a torkolatig létesítettek ugyanígy eszközfejlesztéssel, tehát hajókat vettek, lapátokat, utánfutókat, képzéseket csináltunk, propagáló, tehát ilyen vízi családi napokat. Egyébként nagyon sokat mondóak voltak ezek a vízi családi napok, például Balassa gyarmaton, ahol tényleg számos ember, aki azt mondta, hogy hát én itt születtem, itt éltem, és eddig a folyó, hát jó, ott megy az IPOI, de az, hogy egy hajóba szálljon, és ott evezzen akár csak egy 20 percet, az eddig nekik nem adatott meg, és ez egyértelműen látszott, hogy ez egy nagy élmény volt nekik is.
Ebből az 5 milliárd forintból jutott egyébként olyan fejlesztésekre is, hogy a meglévő épületeknek a felújítása, vagy alvási lehetőségek, vagy ezek inkább az eszközállományra, mármint a sporteszközöknek a beszerzésére vonatkoztak?
A kettő között, tehát itt inkább, tehát volt egy jelentős eszközberuházás, ahol ugye mondtam, hajók, lapátok, mentőmellények, utánfutók, és emellé ez erre a klasszikus infrastruktúrára nem, hanem konténer blokkokkal lettek megtámogatva ezek a helyek. Ennek két oka is van, az egyik, hogy azért olcsóbb, a másik pedig, hogy van egy olyan kérdés, hogy vajon fog-e működni az a telep, és hogyha egy bizonyos vizitúra megálló hely mégse váltja be azt a elvest, akkor ezeket a konténereket át lehet tenni oda, ahol viszont nagyobb az érdeklődés, vagy nagyobb a kihasználtság.
Valójában most érkeztünk el a szakterületed legemblematikus pontja, ez a lapátos minősítés? Tehát az
igen, van ilyen.
Igen, ez a lapátos. Ez mit akar ez a kitétel?
Ez egy gyakorlatilag egy szálláshely minősítő rendszer, úgy, ahogy a szállodák csillagokat kapnak, vagy ahogy a lovas turisztikai helyek pedig patkókban számolják, hogy egy patkós, két patkós, itt egy, kettő, három lapátos megálló helyek vannak. Nyilván ez a túraszervezőknek, vagy az egyedi túrázóknak ad egy irányultságot, hogy az egy, két, három lapátnál milyen szolgáltatásokra számíthat. Ezt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt végezzük ezt a minősítést.
És a maximális minősítés az három lapát?
Nem, az négy. Az négy, de...
Mit kell tudnia mondjuk egy 4 lapátos minősítésű helynek?
Hát egy 4 lapátos minősítésnek már nagyon... Tehát ott étteremnek, kisboltnak kell lenni egy helyen, magasabb, tehát legalább ilyen közepes színvonalú szállás lehetőségnek. 4 lapátot még nem adtunk ki. Tehát igazából itt megint az van, hogy azért közvetlenül a vízparton nagyon kevés a magas színvonalú infrastruktúra. Nagyon sok helyen az ártérbe, tehát a hullámtérbe nem lehet infrastruktúrát tenni. Ha viszont a gáton túl van, most gondoljunk a Tiszára, akkor hogyha megáll...
Macerás,
és nagy az út, tehát már nem adja azt a vízparti szálláshely élményt, úgyhogy...
A Duna mennyire alkalmas, vagy a Tisza ilyenfajta aktív turizmusra?
Hát abszolút aktív, vagyis hát abszolút alkalmas. Ugye itt jön az, hogy kinek mire van esetleg igénye, mivel akarja összekapcsolni, ugye, hogyha itt a menni-enni program műsorban vagyunk, tehát hogy kinek mennyire fontos, hogy mondjuk nagyobb városokat is érintsen a vizitúra során, és ott a látnivalókat, esetleg a gasztronómiai lehetőségeket kihasználja, vagy ki az, aki inkább az eldugottabb, nyugisabb, természetközelibb helyeket kedveli.
A Balaton mennyire lefedett ebből a szempontból? Én elég sokat vagyok nyáron a Balatonnál, azért nem látom tonna számra azokat a kajakban ülő vagy kenúban ülőket. Ugye a SUP az most egy másik dolog, ez egy nagyon, nagyon friss, új sikersztori, de Balatonnak milyen a lefedettsége?
Balatonon is történt fejlesztés, tehát hogyha valaki a Balatonon szeretne akár körbe evezni a Balatont, akkor erre is most már azért jobban adódik lehetőség, de inkább a balatoni fejlesztéseknek inkább az a célja, hogy megszerettessük a Balatonra érkezőkkel a kajakozás, kenuzásnak az élményét, lehetőségét, és egy ilyen pozitív élmény után esetleg elgondolkodjon azon, hogy nem csak a Balaton van, hanem el lehet menni máshova is vizitúrázni.
Egyébként az például a tanulás szempontjából egy fontos dolog lehet, hogy először, amikor beülünk egy ilyen lélekvesztőbe, akkor nem folyó vízben, hanem álló vízben próbáljuk meg megtanulni a praktikákat, és utána megyünk aztán a folyó vízre?
Így van, ennek lehet. Egyébként itt a programokban beszerzett túrahajók azért nem lélekvesztők, tehát itt a... De igen. De egyébként ettől függetlenül nyilván az, akinek ebben nincsen gyakorlata vagy rutinja, az állóvíz az teljesen helyén való gyakorlásra kezdésre. Éppen ez is mondtam, hogy a Bodrogot mint nagyon lassú és kiegyensúlyozott föl, de érdemes a Balatonon, Velencei tavon, vagy... Az ilyen
egyébként helyen. A szezon mettől meddig tart? Mikor jelennek meg az első túrázók, és mikor húzzák ki az utolsó kajakot vagy kenut a vízből?
Hát ugye, hogyha azt vesszük, hogy a hévízi patakon télen is lehet evezni, akkor
majd... Nem csak evezni, fürdeni is lehet.
Fürdeni is lehet. Én azt mondanám, hogy nem... Tehát itt nyugodtan lehet 3 évszakban gondolkodni. Nem mondanám azt, hogy ez most így nagyon elterjedt még, de és nyilván a nyár a legalkalmasabb erre, ugye itt a víz is meleg, tehát akár itt a túrázás mellett a strandolás is a Tiszában, a folyókban azért az ugyanúgy része a vízitúrázásnak, és így együtt jó, de azért a folyók nagyon más képet mutatnak tavasszal is, meg ősszel is, és nyugodtan, tehát aki egy kicsit is megkedveli ezt a túrázási módot, az nyugodtan vállalkozhat itt a tavaszi és az őszi időszakban is.
Végül pedig azt kérem, hogy akik itt a beszélgetés során már elindultak kajakot venni, és ott állnak már a bejárati ajtóba, azok még forduljanak vissza egy információ erejéig, hogy hol lehet ezekről egyébként a programokról, az egész rendszerről felhasználó barátként ismeretet szerezni?
Egyrészt van a Magyar Kajakkenu Szövetségnek az Evez Itthon oldala. Itt hazai vizeken a szlogen, de az URL-ben evezitthon.hu van. Itt lehet ugye eseményekre, kikötőhelyekre, programokra keresni, de érdemes a Vízivándor oldalát is felkeresni, ahol nagyon jó oktató, animációs film van a kezdőknek, és az ottani túraútvonalak is jó ötletet tudnak adni a túrázáshoz.
Mennyi ember tud egy szezon átereszteni? Tehát milyen számmal lennétek boldogok ti, akik egyébként pályázatot írtak, és oda az mindig be kell írni azt, hogy ennyi volt tavaly, meg tavaly előtt, meg az előtt.
Igen, vannak olyan pályázatok, ahol számolni kell az átmenő forgalmat, az igénybevevők számát. Hát ez azért pályázatonként függ. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk most, hogy ezek.
De azt ki lehet jelenteni, hogy mondjuk Magyarországon szeptember végéig mit, 30-40 ezer? Túrázó, vízitúrázó? Megfordult a vizek hátán?
Szerintem ez nem egy elrugaszkodott szám, ahhoz képest, hogy ugye csak a Vízivándorba körülbelül 4-5 ezer gyerek és pedagógus fog idén részt venni, ugye, de erről azért nincsenek konkrét számok, tehát itt azért ezeket zömében ugye a túráztató cégek üzemeltetik ezeket.
Köszönöm szépen, Ipacs László volt a vendégem, a hazai víziturizmus fejlesztési programról beszélgettünk, ő a Sportrendszer Nonprofit Kft. Szakmai referense. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket az információkat.
Köszönöm én is.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Ezúttal egy érdekes történelmi utazás következik, amelyben Ola Andrea Martos Gábort kérdezi Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, amely érdekes történeti áttekintést ad a reneszánsztól napjainkig, egyben túlmutat a művészeten. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.